Jó ráadást kívánok mindenkinek, ez a nap vendége műsorunk itt a Trend FM-en, a stúdióban itt van dr. Kovács László dandártábornok, a Nemzeti Közszolgált Egyetem tudományos rektor helyettese. Jó napot kívánok, tábornok úr, még egyszer.
Jó napot kívánok, nagyon köszönöm a meghívást és a lehetőséget.
Kiberbiztonság, erről majd sokat beszélgetünk, de előtte egy picit a katonai pályát felvázolja nekem.
Igen, nagyon szívesen, 35 éve, több mint 35 éve vagyok katona. A középiskola elvégzése után, ez a 80-as évek vége, valamiért nagyon megfoghatatlan okuk miatt a katonai pálya vonzott. Már gyerekkoromtól, illetve a középiskola elvégzése után katonai főiskolára mentem, az akkor még működő Bújai János katonai műszaki főiskolára. Ott alapvetően elektronikai hadviselés volt az a szakma, amiben belecsöppentem, ezt a végzés után is különböző vidéki alakulatoknál folytattam. Majd jött az egyetem, amely nyilván a katonai pályában ugyanolyan fontos, mint máshol. A mostani mesterképzésnek megfelelő egyetemi képzés, ahol viszont nem a jelen, hanem a jövő problémáit ismertette meg maga az egyetem, illetve az a tanszék, ahova volt szerencsém bekerülni. Ez egy óriási nagy lehetőség volt, hogy az akkori 90-es évek második felének problémái helyett a 21. század problémáit vázolta föl az akkori tanszék Makai Imre professzor vezetésével, és ez meg is határozta a tudományhoz való viszonyulásomat, hiszen már akkor nagyon világosan látszott, hogy a tudományos kutatással lehet a jövő hadseregét, vagy egyszerűen a jövőt építeni. Úgyhogy onnantól kezdve nem volt megállás, és nem csapatszolgálat, hanem doktori iskola, doktori képzés, majd az egyetemi katedra, hiszen lehetőséget kaptam az akkori Nemzetvédelmi Egyetemen, majd a Nemzeti Közszolgálat Egyetemen oktatni, tanítani. Majd jött egy kis váltás 2018-ban, amikor az akkori vezérkar főnök, hát mi úgy szoktuk mondani, hogy megkért, de ez nagyjából azt jelentette, hogy parancsot adott arra. Természetesen örömmel vállaltam, hogy a Magyar Honvédség parancsnokságán a kibervédelem, a kiberműveletek szervezeti felépítése és stratégiáját gondozzam, vigyem előre.
Még a szemlélő kifejezés is valahol fölmerült, ugye? Szemlélő?
Igen, ez egy furcsa kifejezés. A két világháború között voltak szemlélők, ők voltak azok, és majd a 90-es évek elején ismét visszajött például a szárazföldi szemlélő, vagy az oktatási kiképzési szemlélő, akik kvázi nem utasítási jogkörrel, hanem stratégiai meghatározó jogkörrel rendelkeztek. Nem nagyon lehet másként megfogalmazni, mint egy stratégiaalkotó és kvázi jövőben látó funkciót, ezért is a szemlélő kifejezés. De ettől függetlenül valóban ez volt a feladat. Itt a Magyar Honvédség parancsnokságán, később a honvédvezérkar kötelékében, hogy újítsuk meg, állítsunk fel egy új Magyar Honvédséget, hiszen 2016-ban döntött a kormány arról, hogy egy haderőreform keretében, honvédelmi és haderőprogram keretében megújítsa a Magyar Honvédséget, és ez gőzerővel folyik azóta is. Ebben kiemelt szerepet kapott a kezdetén az infokommunikáció, az IT, a kiberbiztonság, illetve a kiberműveletek is természetszerűleg. Ennek a vezetését bízta rám az akkori vezérkarfőnök, ezt folytattam több mint 4 évig. Amikor is aztán jött újra az egyetem, hiszen akkor nyílt lehetőség, hogy rektorhelyettesként ismét a tudományos pálya felé forduljak teljes egészében, és júniustól az egyetem tudományos rektorhelyettese vagyok.
Milyen érdekes, hogy itt a különböző reklámokban, óriás plakátokon mindenhol ugye a mostani haderő toborzása is folyik, és a fiatalok figyelmét felhívják erre a hivatásra, a pályára, és akkor a páncélosok, a vadászrepülők, a harckocsik, tehát azt megérti az ember, az, amit a gyerekeknek a matchbox, azt mondják, hogy harckocsi vagy vadászrepülőgép, az nagyon vonzó és romantikus, és mindenféle más dolog társul hozzá. Milyen érdekes, hogy önnél a kiberbiztonság kattant be, az mikor volt?
Ez nagyjából az egyetem második felében, ez a 90-es évek második fele. Ugye az elektronikai hadviselés nagyon nagy hasonlóságot mutat a kiberhadviseléssel. Ugye a számítógéphálózatokat 90-es évek eleje óta használ a hadsereg arra, hogy vezessen, információt szerezzen, feldolgozzon. Ebből következően ez gyakorlatilag ugyanaz, mint az elektronikai hadviselés, amely egyébként a rádiókkal, a radarokkal, az azokba való beavatkozással, hát nem túl úriember ugye nem hallgatózik, de nagyon jó le lehet hallgatni, hogy mit beszél a szemben álló fél. Ugyanezt meg lehet tenni a számítógép hálózatokkal is. Nyilván sokkal szofisztikáltabban működik ma. Mindez ugyanígy be lehet avatkozni a számítógépekbe, számítógép hálózatokba, mint a rádiókba. És hát mivel a hadsereg ezt használja,
tehát elkezdte használni ezt az eszközrendszert, akkor azonnal fel kell állítani ehhez a védelmi
pontosan,
struktúrát is.
Pontosan, egyrészt a védelmet, másrészt nyilvánvalóan, ahogy említettem, van ennek egy offenzív része is, amely ugyanolyan fontos, mint a védelem. Természetszerűleg a kiberbiztonság a védelemre fókuszál, és hát nagyjából az egyetemi évek alatt fordultam a kibertér felé, amely tényleg nem sokban különbözik az elektronikai hadviseléstől. Ma már azt kell mondani, hogy ez egy ugyanolyan haderő, nem a kiberbiztonság, kiberműveletek, mint a szárazföldi vagy a légi haderő, hiszen ugyanolyan fontos ma akár békében, akár háborúban, hogy a kibertérben is meg tudjuk védeni a saját rendszereinket, és ez nem csak elsősorban a katonai rendszereket, hanem a civil infrastruktúrákat, civil rendszereket is jelenti. Hozzá kell járulnia így a Magyar Honvédség kibererőinek a magyar teljes kibertér védelméhez, természetszerűleg a NATO szövetséges országokkal közösen, hiszen azért az nyilvánvaló mindenki számára, hogy a kibertér az nem egy nemzeti identitás,
nem egy elszigetelt valami,
nincs vége a határoknál, ebből következően itt a nemzetközi együttműködés az talán még fontosabb, mint más haderőnemek esetében.
Köszönöm, hogy ezt elmondtad, talán több kérdést is szenteltem ennek, de ez mindenképpen izgalmas volt, talán a hallgatóknak is, és hát ön jókor volt jó helyen, és 20 évvel azelőtt volt jó helyen, ahogy ez a dolog divatba jött, mert kiberbiztonság nagyjából 10 éve beszélünk az átlagember szintjén, amikor már nem csak a tudomány emberek, a katonák, meg sokan mások politikusok beszéltek erről, szakemberek beszéltek erről. Tehát ez már akkor ezek szerint majdnem 30 éves kötődés, sőt egészen pontosan annyi.
Nem? Abszolút, ahogy említettem, az egyetem, a volt Nemzetvédelmi Egyetem, ugye ma a Közszolgálati Egyetem egyik küldetése, hogy a jövő stratégiai irányait is, sőt, elsősorban azokat vizsgálja, és ahogy említettem, tényleg jó helyen, jó időben kellett ahhoz lenni, hogy egy olyan tudományos közegbe kerüljek, ahol ennek a kutatása professzionális szinten megtörtént. Ez jóval megelőzte egyébként azt a trendet, amely a hadseregekben vagy akár a civil életben megjelent jóval ezután, jó 10 évvel ezt követően.
Tandertábornok úr, a Nemzeti Közszolgált Egyetem tudományos rektor helyettese. Milyen célokat fogalmazott meg ebben az új pozícióban?
Nagyjából három olyan nagy lábon áll ez a stratégia, amit fölállítottunk. Nyilván nem most, hanem ez egy folyamatosan fejlesztendő stratégia, amely a tudományos utánpótlás biztosításával kezdődik, hiszen ahogy haladunk előre az időben, egyre több fiatalt kell bevonni ebbe a munkába. Egy biztos, tudományos kutatások nélkül ma az államigazgatás, a közigazgatás és itt a hadsereg és a rendőrség sem tud sem stratégiai, sem technikai fejlődést felmutatni. Ezt a saját bőrömön láttam 2018-19-ben. Óriási segítséget adott a Magyar Honvédség kiber védelmi erőinek felállításához az, hogy az előző 10 évben az egyetemen, az akadémiai szférában, akár itthon, akár külföldön már megvoltak az alapjai azoknak a kutatásoknak, amelyek előre jelezték a trendeket. Ez nagyon triviálisan hangzik, de ez mindenképpen az alapja annak, hogy jól kialakított, jól struktúrált, költséghatékony erőket állítsunk föl alapvetően a biztonság érdekében. Ehhez az egyetemen minden adott, itt ahogy említettem, a tudományos utánpótlás biztosítása az elengedhetetlen, és hát nyilvánvalóan a jövő generációinak oktatóit is fel kell készíteni. Ugye ez az oktatói utánpótlás biztosítása ezzel párhuzamosan megtörténhet. Tehát ez az egyik lába ennek a stratégiának. A másik lába nyilvánvalóan az, hogy ezekhez a kutatásokhoz kutatói infrastruktúra szükséges. Ez gőzerővel történt, ennek a felépítése gőzerővel történt az elmúlt 10 évben, 11 évben, hiszen a Nemzeti Közszolgálat Egyetem 2012-ben jött létre, és hát nyilván nem előzmények nélkül, hiszen a Nemzetvédelmi Egyetem, a Rendőrtiszti Főiskola, illetve az Államigazgatási Főiskolából kialakult Corvinus kar az megfelelő alapokat nyújtott ahhoz, hogy kialakuljon egy nagyon masszív jövőben is fenntartható egyetem, viszont itt a tudományos kutatói infrastruktúra az folyamatos fejlesztésen kell, hogy átmenjen. Ez nem elsősorban csak a fizikai infrastruktúrát jelenti, hanem például azokat a tudományos adatbázisokat, amelyeket a kutatóink használnak, azokat a publikációs felületeket, amelyeket a kutatóink, oktatóink használnak, hiszen ebből lehet majd visszajuttatni a tanterembe azokat a kutatási eredményeket, vagy ezek segítségével lehet visszajuttatni, amelyek tényleg vonzóvá teszik, és a jövőre készítik föl a hallgatókat, a jövő államigazgatási, közigazgatási hallgatóit. És hát nyilvánvalóan ezzel párhuzamosan a nemzetközi térben láthatóvá kell válnia az egyetemnek. Ezen gőzerővel dolgozik az egyetem jó néhány éve, hiszen itt
ezen minden egyetem dolgozik most Magyarországon, vagy a java, igen.
Én azt gondolom, hogy ez elengedhetetlen, és ez a nagy egyetemekre ugyanúgy igaz, mint a közepes és kis egyetemekre. A világon legyen bárhol ez az egyetem. Hiszen a tudomány az egy általános generális dolog, ez nem feltétlenül országhoz köthető. Nyilván vannak országhoz köthető tudományok, a nyelvtudomány egy része, vagy akár a történelem, a nemzeti történelem, de azok a tudományágak, ide a közigazgatás, államigazgatás, a nemzetközi kapcsolatok, vagy akár a hadsereg rendőrség működése, annak a fejlesztése, az alapvetően igényli a nemzetközi tapasztalatok bevonzását, és ebben alapvető szükségünk van arra, és hát nyilvánvalóan akár a környező országok, akár az európai országok ugyanilyen egyetemeinek, ahol ilyen képzések folynak, ugyanígy szükségük van rá, de nagyon érdekes, hogy az Egyesült Államokban is ugyanígy igaz ez, hiszen nagyon sok partnerünk van, akár ottani katonai képzéseket folytató egyetemek, kicsit más ott a katonai képzés nyilvánvalóan, mint Európában, bárhol, de azok a tapasztalatok, amelyek ott megjelennek, akár a mindennapi oktatás, képzés, akár a tudományos élet tapasztalatai, azok nagyon jól kicserélhetőek, és ez viszi előre akár a képzést, akár a tudományt itthon is.
Ha ezt a három lábat vizsgáljuk, ugye jól tettem, három lábat tesszük, akkor hogyan lehet, aztán majd beszélünk a karokról, és beszélünk a vonzó életpályákról, de hogyan lehet ma egy fiatalember számára vonzóvá tenni a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet?
Én azt gondolom, hogy azzal, hogy lehetőségünk van arra, hogy a hallgatókat akár egyesével személyesen támogassuk, kezdetek kezdetétől, tehát a gólya időszaktól kezdődően egészen a végzésig, vagy még a végzés után is. Hiszen itt számos, az egyetemen számos olyan lehetőség van, amely unikum ma a magyar felsőoktatási térben, hiszen egy nagyon világos pályakép áll a hallgató előtt, és ez már a hallgatói jogviszonya idején is igaz, hiszen akár a TDK, a tudományos diákköri konferenciákra való felkészítés személyre szabottan megtörténet, amely egyébként nagyon sokat jelent, a hallgató nagyon sokat profitálhat a saját tanulmányaiba visszafordítva. Akár a szakkollégiumi rendszerünk, amely egy nagyon-nagyon masszív szakkollégiumi rendszer, 8, illetve 9 olyan szakkollégiumunk van, amely a tehetséggondozást jelenti. Itt nyilvánvalóan nem feltétlenül csak a legjobb hallgatók, hanem az, akit érdekel egy-egy téma, azok személyre szabottan a szakkollégiumi rendszerben kaphatnak támogatást. Egészen odáig, ahogy említettem, hogy a végzés, illetve a végzés után, a végzés előtt gyakornoki programokat tud biztosítani maga az egyetem, a közigazgatás, az államigazgatás különböző szervezeteinél. Nyilvánvalóan az egyenruhás képzéseink, akár a rendőrök, akár a katonák esetében, ez magának a tanternek is a része, hogy különböző alakulatoknál, vagy rendőrkapitányságoknál szakmai gyakorlatot folytatnak, de a civil hallgatók ugyanígy nagyon jól szervezett gyakornoki programokban vehetnek részt, amely nyilván determinálja, meghatározza az ő lehetséges munkahelyüket. Azt kell mondani, hogy itt nincs probléma az elhelyezkedéssel, hiszen mindenki talál munkát. Talál magának olyan beosztást, vagy olyan munkát rögtön a végzés után, amely a számára a legszimpatikusabb. Tehát a kezdetek kezdetétől, amikor valaki első éves hallgató lesz alapképzésen, tudjuk biztosítani akár a személyre szabott támogatást, ez minden szak esetén igaz. És hát természetszerűleg a célunk jó részt az, hogy mesterképzésben is itt maradjanak, mesterképzésre is itt maradjanak a hallgatók, illetve a legkiválóbbak, akiket érdekel a tudomány, azok a doktori képzésben is részt tudnak venni, hiszen van 4 doktori iskolánk, a 4 doktori iskolánk gyakorlatilag lefedi mindazokat a területeket, amelyeket az egyetem oktat vagy kutat.
A pályaválasztásról beszélgetünk majd a műsor második felében. Közben eszembe jutott az, hogy én hírfogyasztóként, és hát már nem pályaválasztó fiatalként, de nagy kedvel hallgatom önt és a kollégáit az elmúlt néhány évben. Nagyon sokat publikálnak, nagyon sokat szerepelnek a nyilvánosság előtt, mint szakemberek és szakértők. Azt gondolom, hogy az is nagyon vonzó. Lehet, nem fogom megtalálni a papírjaim között, tudom, hogy ön is angolul is, magyarul is legalább, nem tudom, 500 vagy 1000 publikációt tett közé az elmúlt időszakban, mert nagyon nagy szám voltam, fölírtam valahova, de nem fogom megtalálni.
Kicsit ennél alacsonyabb a szám, de igen.
Szóval ez is eszembe jut, aztán eszembe jut az, hogy itt a kollégáisban az elmúlt években beszélgettünk, interjúztunk, nagyon sok vendégprofesszor, nagyon sok vendégoktató szerte a világból mindenféle szakirányon és mindenféle területen. Ez is nagyon vonzó lehet, azt gondolom, a fiataloknak. De eszembe jutott még a sport is, millióféle fajta sportot választhatnak az NK-n a hallgatók. Az a premizálási rendszer, ez az ösztöndi rendszer, ami kiépült. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes és egy nagyon jó étlap, és ha jól értem, akkor ön, mint tudományos rektor helyettes a tudománnyal igyekszik ezt az egész étlapot dúsítani, ha most lehetek ilyen egészen profán. Tehát a tudomány még jobban minden területen hassa át ezt a fajta oktatást.
Ez abszolút így van. Ugye mindaz, amit elmondott, ezek, ma azt kell mondani, hogy egy alap étlapot jelentenek egy egyetem számára, vagy az egyetem részéről, amit a hallgatók számára tud nyújtani. Nyilván egy egyetem azért is vonzó, mert olyan feltételeket biztosít akár a sport, akár a nyelvtanulás, akár a szabadidő eltöltéséhez, amely más egyetemekkel szemben sokkal kiemelkedőbb, vagy versenyelőnyt tud biztosítani, hiszen van egy teljesen új kampuszunk, ugye a Ludovika téren, amely tényleg 21. századi kampusz. Azt kell mondani, hogy akár nemzetközi térből érkező kollégánk esetén is nagyon sokszor halljuk azt, hogy wow, ez tényleg egy nyugati egyetem színvonala. Ugyanakkor a nemzetközi térből ide vonzott és tényleg szívesen idejövő professzorok, kiemelkedő kutatók különböző programokkal, azok színesítik a programot, illetve egy nemzetközi kitekintést adnak a hallgatóknak, hiszen itt a legfontosabb cél, csak egyetlen egy példát, hogy mondjak, van egy Ludovika Scholars programunk, ahol kvázi ösztöndíjjal, támogatással érkező, nemzetközi térből érkező, kiemelkedő kutatók a hallgatók számára tartanak órákat, előadásokat, workshopokat, amelyek rendkívül népszerűek, akár a szakkollégiumú rendszerbe külön is bevonzhatóak, hiszen a szakkollégiumokban általában a legkiválóbb hallgatók, vagy az adott téma iránt érdeklődő, különösen érdeklődés mutató hallgatók vesznek részt, és itt nagyon-nagyon kis csoportban, tehát nem több száz fős előadóban közvetlenül is lehet kérdezni, lehet tapasztalatot cserélni akár egy nemzetközi hírű professzorral. Ugyanakkor számos olyan lehetőség van az egyetemen, amely talán nem minden egyetemen van meg, hiszen az ön által is említett ösztönző formák, amelyek megjelennek, ezek tényleg unikumok az NK-n, akár a rendőr, akár a katona hallgatók számára kvázi fizetést ad egyrészt a Magyar Honvédség, másrészt a rendőrség, amely azt jelenti, hogy... Már a hallgatói jogviszony alatt. Ez azt jelenti, hogy az első éves hallgató a beiratkozás napjától kvázi fizetést kap, amely egy szemmel látható összeg, amely abszolút vonzó lehet, nem feltétlenül csak azoknak, akik egyébként rákényszerülnének, hogy munka mellett tanuljanak, illetve akár abból finanszírozzák a tanulmányaikat, hogy ők dolgoznak, hiszen itt ez egy napi 24 órás elfoglaltság a katona és a rendőr hallgatók számára, nyilván a megfelelő szabadidő biztosításával, de az ösztöndíjak különböző formái ezek a civil hallgatók számára is ugyanígy elérhetőek, nem csak az alapképzésben, hanem a mesterképzésben, illetve az előbb említett doktori képzésben. Ugyanakkor az én feladatom természetszerűleg tudományos rektorhelyettesként ennek a tudományos részét menedzselni, ehhez egyrészt a feltételeket biztosítani, másrészt ide vonzani azokat a kiváló tudósokat, akik pluszt tudnak hozzáadni akár a nemzetközi térből, akár a hazai térből. Itt egyetlen egy dolgot, hogy említsek meg. Minden két hétben egyszer van egy úgynevezett Ludovika Szabad Egyetemünk, ahova különböző nem csak érdekes, hanem tényleg az adott témát nagyon professzionális szinten értő hazai felsőoktatási, tudományos, diplomáciai szakembert hívunk meg. Ezek rendkívül népszerűek a hallgatók körében. Itt a klímaváltozástól, a nagyhatalmi politikán keresztül, a történelmig, hadtörténelemen át, a rendőrség szervezéséig nagyon sok kérdés ebben a Szabad Egyetemben megtekinthető. Ez nem csak a hallgatók számára nyitott, hanem gyakorlatilag bárki be tud ülni, akinek van ideje, kedve és érdeklődés az adott téma iránt.
Ez igazi az szabad egyetem.
Ez abszolút egy igazi szabad egyetem. Néha a másfél óra kevés is arra, hogy ott a kérdéseket a szakértők megválaszolják, hiszen igazi pesgő vita kérdések formájában vita alakul ki az adott szakértővel. Úgyhogy mindenkit biztatni tudok csak arra, hogy a következő fél évben is jöjjön és nézzen meg legalább egy-egy ilyen szabad egyetemet. Ha nincs lehetősége személyesen részt venni, akkor sem kell bánkódni, hiszen ezeket közzé tesszük az interneten.
Folytatjuk mindjárt a napvendége műsort itt a Trend FM-en, dr. Kovács László dandártábornok, a Nemzeti Közszolgált Egyetem tudományos rektor helyettese ül itt a másik székben, aki egyébként a leendő hallgatókat is köszöntette november végén az NKN. Az intézmény központi nyílt napján bemutatkoztak az egyetemi karok, intézetek, a Ludovika kollégium, a hallgatói önkormányzatok, szakkollégiumok, az egyetemi sportélet szereplői. És hát ezekben a hetekben indul a felvételi kampány, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire számítanak, mi prognosztizálható egyáltalán, milyen típusú, milyen érdeklődésű, milyen küldetéstudattal rendelkező fiatalok választják a Nemzeti Közszolgált Egyetemet. Ezzel folytatjuk hamarosan.